Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, dicsérjük a mi Urunk Istenünket, bőjtünk 5. vasárnapján a 493. énekünkkel, ami ünnepszentelésünk megáldása és megsegítése, jöjjön az Úrtól ki, Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes szent háromság, egy, igaz és örök Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg a mai napi szent leckét. A mai napi lekciónk írva található Pál apostol első korintusiakhoz írott levelében. Pál apostol első korintusiakhoz írott levelének 10. fejezetében, a 10. fejezet 14. verszakától a fejezet végéig a 33-as verszakkal bezárólag. Hogy miként szól hozzánk Istenünk igéje az említett szakaszból, keresztény alázattal, odafigyeléssel helyünket elfoglalva hallgassuk. Ezért szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk. Nézzétek a test szerinti Izraelt. Akik az áldozatokat eszik, nincsenek-e közösségben az oltárral? De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bálvány áldozat vagy a bálvány ér valamit. Sőt, inkább az, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehetek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Vagy haragra ingereljük az Urat? Talán erősebbek vagyunk nála? Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. Mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehetitek. Ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból, mert az Úré a föld és annak teljessége. Ha meghív titeket a hitetlenek közül valaki, és el akartok menni, mindent megehettek, amit elétek tesznek. Ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból. De ha valaki azt mondja nektek, ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg. Amiatt, aki erre figyelmeztetett, és a lelkiismeret miatt. Lelkiismeretről beszélek, de nem a sajátunkról, hanem a másikéről. Mert miért vádolja az én szabadságomat a másik lelkiismerete? Ha én hálával leszek, miért kárhoztatnának engem azért, amiért én hálát adok? Akár esztek tehát, akár isztok. Bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Megütközésre ne adjatok okot sem a zsidóknak, sem a görögöknek, sem az Isten egyházának, mint ahogyan én is mindenben mindenkinek igyekszem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözöljenek. Eddig Istenek írott igéje. Gyertek, adjunk érte hálát neki. Amen. Édes drága Szent Atyánk, hálát adunk hát mi is. Egyen-egyenként szívünkből, lelkünk mélyéből felfogadó hálát, hogy megtartottál bennünket. Hogy nyugodalmat adtál, hogy békességet adtál, és megmutattad, hogy azért te vagy az Úr minden emberi történés felett. És megmutattad azt is, hogyha egy kis bajt zúdítasz a mi nyakunkba, ám bátor figyelmeztettél előre, akkor az emberek össze tudnak fogni. Adj hát, hogy mi is itt. Lelkünk összekapcsolódjon az igaz Isten tiszteletben. Lélekben és szíváltal valóban, hiszen te magad is lélek vagy. Add, hogy ne olyanok legyünk, mint az, aki ötször is elvált az Urától, hanem mi sokkal többször már, édesatyánk, bevalljuk, elváltunk tőled, de szeretnénk együtt lenni veled. Szeretnénk együtt lenni veled, és akkor nem követhetünk el semmiféle bűnt, hiszen a lélek által te mindig jó utakra vezetsz bennünket. Add hát azt a jelenlétet, hogy tudjunk téged dicsőíteni, hogy tudjunk téged magasztalni, hogy te is megdicsőj mi rajtunk, hogy a szeretet folyamata, annak áradata teljesen körbe tudjon ölelni bennünket, és igenis sodorjon bennünket a te óceánodba, a
te tengeredbe. Így vagyunk hát most mi is, édes jó atyánk, kicsiny hullámok a te nagy tengeredben, ahogy megcsinál rajtuk a te igédnek a fénye, a te napfényed, a te kegyelmed. Tudjunk hát így együtt, békében lenni, bálványoktól mentesen. Tisztíts meg bennünket, és tiszták leszünk, mint a hó. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk téged, ne mulasztásainkra, ne vétkeinkre, ne bűneinkre tekints, hanem az ő kereszt áldozatára, az ő halálára és feltámadására. Jöv el hát, Szentlélek, Úristen, töltsd be a mi szíveinket egészen. Amen. Szeretett testvérek,
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva van János evangéliumában. János evangéliumának 4. fejezetében a 19. verstől a 26. versig bezárólag. Eképpen. Az asszony ekkor így felelt neki. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, eljön az óra, amikor nem is ezen a helyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Amen. Kedves testvérek, háborús helyzet van. Nem csak abban az értelemben van háborús helyzet, hogy ha kinézünk az ablakon, akkor március közepét is túlhaladtuk már, és mégis elég szép hótakaró fedi az utcákat, a tereket, a házakat is, és úgy gondoljuk, hogy hát, hogyha körülbelül 50 évvel ezelőttre visszatekintünk, akkor találkoztak azok, akik már éltek, ugye akkor hasonló időjárási körülményekkel. Ebben az évben egyébként elég szélsőséges időjárási tényezőket élhettünk meg, amik több évtizedekre visszatekintve nem voltak jelen Magyarországon. Hát a januári melegre gondolok itt, ugye meleg rekordokat döntött ebben az időszakban az időjárás, meg most is, ugye ez 60-as években volt hasonló hideg március 15-én, és arra még talán nem is volt példa, mióta ünnepeljük a március 15-ét, hogy a kültéri rendezvények elmaradjanak a hó miatt. Tehát így az időjárás is jelzi, hogy azért vannak dolgok, amikre oda kell figyelni az emberi életben, és tulajdonképpen azt is jelzi, hogy ez a világ, ez bár törvényszerűségeknek van alávetve, mégsem olyan erősek ezek a törvényszerűségek, hogy azok egy pillanat alatt fel ne borulhatnának, hogyha éppen olyan a Teremtő, az Isten gondolata e felől a világ felől, hogy ez most éppen másképp legyen ebben a napban, akkor ez másképp is lesz. És azt mondja Jézus, hogy készüljetek fel, mert sem az órát, sem a napot nem tudjátok. Tehát nyilván, aki most elindult Budapestről Bécsbe március 14-én vagy 15-én, az nem gondolta, hogy hóláncot kellene vinnie, vagy hogy ott fog két napig az autópályán ülni. És hát nem gondoltak erre az e felől felelős emberek sem, nem is kell nekik felróni. Az minden esetre nagyon fontos, hogy ezekben a nehéz helyzetekben érdekes megfigyelni az embereket, akik benne vannak ebben a helyzetben, benne vannak ebben a háborús helyzetben, azok összefognak. Tehát úgy mennek az autópályára és viszik az embereknek, akik ott ragadtak az élelmiszert, viszik a meleg teját, akik pedig vezetik azokat, akik ezekbe a háborús helyzetekbe kerültek, azok pedig nem összefognak, hanem pontosan az ellenkezőjét teszik, keresik a felelősöket, és mutogatnak egymásra. Tehát amikor a harc van, ahol a harc van, ott nem engedheti meg magának az ember azt, hogy a másik ellen fordul. Tehát amikor arról van szó, hogy élek-e holnap, vagy nem, és az attól függ, hogy iszok-e teját, vagy hogy van-e üzemanyagom, ott nincs az, hogy valaki jobboldali, vagy baloldali, hogy valaki magyar, vagy cigány, vagy zsidó, vagy orosz. Ott az van, hogy kap-e egy csésze teját, vagy nem, kap-e egy tál ételt, vagy nem. Amikor meg nem arról van szó, hanem arról, hogy a részvényeim, a befektetéseim hogy alakulnak, vagy hogy a jövő évi választásoknál a szavazó bázisom az mit gondol rólam, ott persze már teljesen más a helyzet, és nagyon nehéz egyfajta közös nevezőre jutni. Ezt látnunk kell, ezt tudnunk kell, és azért is fontos ez, mert Pál apostol egy hadi helyzetben ír a korintusi levélben, egy harcban álló hadtestnek ír, a korintusi gyülekezetnek, és fontos dolgokról ír, hogyha az első korintusi levél 10. fejezetét megnézzük, akkor a bálványimádásról révő passzus elé nem más tesz, mint az izraelita népnek a pusztában való vándorlását. Ami egy elég nehéz helyzet, mondhatnám azt is, hogy krízis helyzet volt, amikor olyan körülmények vették körbe a népet, amelyekben az élet és a halál mesdjéjén járt végig. Amikor nem az volt, hogy most a betakarítás után a csőreinkben mennyi búza, vagy mennyi kukorica van, és az abból mennyit tudok eladni, és mennyit nem, vagy hogy milyen ételt egyek reggelire és vacsorára, sokszor az a legnagyobb problémánk, hogy mit főzzünk a következő napra, hogy mi legyen az étel, mert a hűtőből éppen nem tudjuk, hogy mit vegyünk ki, vagy a bevásárlóközpontba, ha bemegyünk, akkor nem tudjuk, hogy milyen élelmiszer közül válasszunk, nem azt, hogy élelmiszert vegyünk-e, vagy ne vegyünk, hanem azt, hogy milyen élelmiszer. Na most ez a helyzet ugye egészen más, amikor a pusztában vándorol az ember, és ott nincsen hűtő szekrény. Ott nincsen élelmiszer központ, vagy bevásárló központ. Nincs termés sem. Nincsen semmi. Csak az ember van, és az Isten. És az Isten dönti el, hogy iszik, vagy eszik-e a nép. És az Isten úgy döntött, hogy abból a népből, aki kijött Egyiptomból, abból nagyon sokan meghalljanak. Intő példa. Vajon miért? Vajon miért kellett azoknak, akik látták a felhőt, mondja Pál, azoknak, akik ott voltak a tűzoszlop előtt, akiket egybe szerkesztett Isten a szabadításban, akik megtapasztalták és megkóstolták az Isten szeretetét, ketté vált a Vöröstenger, akik fürjeket láttak, és akik mannát ettek, azoknak miért kellett meghalniuk? Egy különös példát keretbe foglalja a korintusi levélnek ezt a részét Pál, az egyik a pusztai vándorlás intő példája, a második pedig a jelenlegi helyzete a korintusiaknak, tehát a húspiac, ahová bemehetnek, és a bőség zavara, amit ők megélhetnek ott a korintusi kikötőváros nyüzsgő piacán. Az egyikben figyelmeztet, a másikban pedig megmutatja, hogy ennek a figyelmeztetésnek milyen kegyelmi ajándékai vannak az életünkre vonatkoztatva. Nagyon finoman beszél, Nagyon óvatosan mondja Pál, amit mondani akar a gyülekezetnek, nekünk is nagyon óvatosan, nagyon finoman szól az ige az Isten szájából, hogy vigyázz, óvatos legyél, mert nagyon nagy szabadságot kaptál. Nagyon jó dolog az, amit Isten a te életedben adott neked, amit ajándékképpen kaptál. De ne feledkezz el soha arról, hogy hova tartozol, honnan jöttél, és hová tartasz. Egyiptomból jöttél, és a kánaáni tejjel mézzel folyó országba tartasz. Vagyis bűnben születtél, bűnben fogantál, de az üdvösséghez, az üdvösség felé tartasz, az örökké valósághoz, a mennyországba tartasz. Na most ezen az úton erről soha nem szabad megfeledkezni. Abban a pillanatban, hogy megfeledkezel róla, abban a pillanatban kiesel a kegyelemből, és az élet és a halál kettős mércéje és választása között a halál serpenyőjébe állítod az életedet. Mert amikor bevonulnak Mózesék, pontosabban már akkor Józsuéék, még Mózesnek adja a kijelentést az Úr, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, válaszd azért az életet, hogy élj. Milyen harcról van szó? A János evangéliumában egy érdekes szituációban kérdezi az az asszony a prófétát, a felismert messiást, vagyis hát először azt ismeri fel benne, hogy próféta. Több, mint valaki, aki csak úgy éppen megáll a kútnál, és szeretne inni vizet. Valahogy így vagyunk mi mindannyian, amikor keressük az Istent, amikor bemegyünk egy Isten tiszteletre, talán először, vagy amikor először megszólít bennünket egy bibliai ige, vagy egy ének, akkor megértjük azt, hogy itt valami több van. Több van annál, mint amit a születésünktől, a felnevelkedésünkön keresztül ember értelmünkkel felfogtunk eddig. Valakinek az a szerencsés helyzete az életében, az a szerencsés helyzet áll fönt, hogy nevelik a szülei. Szülei, nagyszülei mutatják a bibliai igéket, mutatják az életükkel az utat, és belevésődik az életébe, beszívja a külső családi környezetből az Istenbe vetett hitet és a bizalmat. Ez egy nagyon jó, egy fontos dolog. Valakinek nem adatik meg ez. Valaki a teljes ismeretlenségből jön, olyan helyről, vagy olyan gondolkodási körből, ahol soha nem foglalkoztak azzal, hogy mi is az az Isten. Vagy ha foglalkoztak, akkor ilyen 19. századi felvilágosult eszmeiséggel, hogy nem létezik. Olyan, hogy Isten, olyan nincs. És aztán, amikor találkozik mégis valami transzcendenssel az ember az életében, valami túlvilágival, valami többel, jobb esetben nem az okkultizmuson keresztül, bár ez egy óriási csapdája az ördögnek, hogy az emberen túlít, a mi teljesítő képességeinken, a mi értelmünkön, a mi fizikai határainkon túlít, azt olyan formában mutatja meg nekünk, minthogyha az valami természetes lenne. Mi vizsgáljuk a csillagokat, nézzük meg a bolygókat, hogy állnak, vagy keressünk ilyen halottlátókat, vagy mágusokat, vagy olyan embereket, akik sámánok, vagy bármilyen olyan erővel bírnak, amit mi nem tudunk, vagy ilyen technikákat tanuljunk meg, ami által mi magunk ezeket a rajtunk kívülálló, rajtunk túlmutató nagyobb erőket befolyásolni bírjuk. Ha ilyennel kezd az ember, akkor nagyon nehéz aztán ebből átfordulni és azt mondani, hogy nincs más hatalom, csak az Isten. Mert van az Isten is, és egy hatalom, de van más is, és akkor én azt használom, de jó az Isten, és én jóra használom a hatalomat, és én gyógyítok vele, és én segítek vele, és én mindent megteszek azért, hogy egészség legyen, és én. Itt csak az a baj, hogy ez a mondat mindig úgy kezdődik, hogy én. Ez a buktatója minden transzcendens, vagy minden okkultizmus felől gondolkodó dolognak. Én. És aztán az ember csodálkozik, hogy ha később esetleg bajba kerül. Mert nagyon könnyű bálványokat imádni. És a nép a pusztában, és aztán később a korintusi gyülekezet mindig ebbe a csapdába esik bele. Bálványt készít. Bálványt farag. És azokon keresztül éli meg a saját életét. Miközben harc folyik. Harc folyik az életért. Harc folyik az életedért. A kezdet kezdetén, még ott a régi időkben, amikor Izraelt elválasztja az Úr, hogy az üdvösség történetét végigvigye Krisztusig, ez a harc kívül folyik. Kívül, mert az Isten láttatni akar. Tanít. Ez olyan, mint amikor az iskolába a gyerekek beülnek a padba, és a tanítónéni szembe áll velük, vagy mellettük áll, és azt mondja, ezt így kell. Kétszer kettő, az négy. Néha öt, de vigyázz, hogy alkalmazod ezt a tételt. És aztán folyamatosan megy a többi dolgokra való nevelés, kívülről. És aztán, amikor ez a tudás belőle kerül, akkor a gyerek, amikor kiszáll az iskolapadból, magában hordozza azt a tudást, amit kap, belőle kerül. És megéli, viszi magával és használja. Már belül, ez már belül van. Az Isten tanít Izraellel, és akkor még kívül van a harc, látható módon történik a pusztulása annak, ami egyébként is halott. Ez egy nagyon nehéz tétel, de ez így van. Sokan kérdezik, hogy miért halnak meg annyian az Ószövetségben. Testvérek, az Ószövetség még az az időszak, amikor nem is élnek igazán az emberek. Azok az emberek, akik az Istentől elszakadtak, akik nem ismerik a Teremtő Urat és a Krisztust, erre majd visszatérünk egy kicsit, mert abban az időben is ismerték a Krisztust, hogyha a korintusi levélnek a 10. fejezetének az elejét olvassuk, akkor ott pont erről van szó, hogy Krisztus ellen lázadtak a zsidók, és ezért haltak meg a kígyók által. Ezt így mondja Pál. Krisztus ellen pedig akkor még úgymond nem volt tudásuk Jézus Krisztusról, és mégis valahol Krisztus és az Isten elleni lázadást egynek veszik, mert hogy Krisztus, Jézus és az Isten az egy. Ezt nehezen ismerik föl, akik a Szent Háromságot nem értik és nem érzik az életükben. Tehát az élet és a halál mesdjéjén állva az ember csak akkor él, hogyha az élet ura mellett dönt. És ez ott, az Ószövetségben az Isten melletti döntést jelenti. De nem mindegy, hogy hogyan. Mert amikor azt mondja Pál, hogy 23 ezeren meghaltak, azt akkorra mondja, amikor Mózes fölmegy a hegyre, és amikor visszajön, akkor látja, hogy a nép csinált egy Jahve nevű bálványt. Mert az Istenből is lehet bálványt készíteni. És akkor meghaltak azok, akiknek meg kellett halniuk. Nagyon részletesen nem írja le Pál, de nagyon mélyen próbálja megmondani azt, hogy ezért testvéreim óvakozzatok, kerüljétek a bálványimádást, mert értelmes emberekhez beszélek. Gondolkodjatok. Életet szeretnétek, vagy halált? Mit jelent az, hogy bálvány? Kicsit nézzünk ennek a szónak a mélyére. Elsősorban akkor az jut az eszünkbe, hogy arra gondol az ember, amikor bálványt szót hall, hogy egy faragott szobor. Tehát van egy faragott szobor, ami bálvány. És akkor ezt bálványozzák azok, akik körbeállják és Isten kint tisztelik. Ez az Ószövetségben így is volt. Így került aztán Izrael bűnéért, Izrael bűnei közé, amikor megfaragja a bika szobrot, mondván, hogy ez a mi Istenünk, Jahve, és akkor Isten azt mondja, hogy de hát ez nem én vagyok. Ez egy bálvány. A régi gondolkodás szerint ami megfogható, ami megismerhető, ami befolyásolható, az a jó. És az kívül van rajtam, én azt megpróbálom formálni a saját képemre. Tehát akkor én vagyok az, aki fölül vagyok. Néha nem jól csinálom, akkor megbüntet ez a bálvány, de amikor jól csinálom, akkor nem büntet meg, akkor én tudom befolyásolni, hogy éppen mi legyen. Milyen időjárás legyen, ugye? Milyen termés legyen? Milyen gyermekáldás legyen? Milyen kapcsolataim legyenek? Milyen előrehaladásom legyen? Ezt én tudom, és én akarom a kezemben tartani. Erre mondja az Isten, hogy nem. Ezt te nem tarthatod a kezedben. Ez az enyém. Tulajdonképpen minden az enyém. Minden úgy egészében véve, nincsenek részei az életednek, ami nem az enyém. Mindent én adtam, és mindent én veszek el. És ha nem tudnád, ez azért van, mert harcban állsz. És a harcban vannak győzelmek, és vannak veszteségek is. Izrael egész népe tulajdonképpen a kiskorúaktól kezdve fölfelé az idősökig a 40 éves pusztai vándorlásban meghalt. Ott apák, ott anyák, ott gyermekek haltak meg. Mert az a harc arról szólt, hogy lelkileg megtisztult Izrael lépjen be a megérdemelt örökségbe, vagyis az ígéretek földjére. Azoknak, akiknek erre lehetőségük van, akik méltóak erre. És valahol így van ez a mostani időnkben is, amikor már nem kívülről, és itt van a váltás Jézus Krisztus után, amint mondja Jézus a János evangéliumában, most már nem külső helyeket kell figyeljél arra, hogy lásd az Isten működését, hanem belülre kerül az egész törvény, hogy a szíved legmélyére, és az Isten is ott van. Valahol egészen belül az életedben te magad a lehető legkülönlegesebb módon, amit csak elbírsz képzelni, kapcsolatba kerülhetsz Istennel. Ilyen az úrvacsora. Jézus Krisztus kitöltheti az életedet. Te magad egy lehetsz a Krisztussal. Ha befogadod, átadod az életedet, ő irányít, ő válaszolja meg a kérdéseidet, ő mutatja meg az utat, akkor te az ő útján járva őt hordozod, és ő pedig téged hordoz. Ez már egészen belül van. Lélekben és igazságban. És az a harc, ami kívül folyt az Ószövetségben, az most belül folyik a te szívedben, a te lelkedben, a döntéseidben. Te magad belül döntöd el, hogy bálványimádó vagy, vagy az Istent imádod egyedül. Mert bálványaink nem csak akkor voltak, amikor még a vallás történetileg az ókorban éltünk, hanem bálványaink vannak most is. Bálványaink, amiket imádunk, amik szerint rendezzük az életünket, amik rendezik a mi életünket, bár ezek úgy gondoljuk, hogy a mi befolyásunk alatt vannak, és mi akkor szabadulunk meg tőlük, amikor akarunk. Akkor tesszük le őket, és akkor vesszük fel őket, amikor akarjuk. Csak azt nem vesszük észre, hogy még akkor is ők irányítanak, amikor úgymond idézőjelben letettük őket. Mert nem az a baj, hogy tévét nézel, vagy internetezel, nem az a baj, hogy ketteléseidnek hódolsz, hanem az a baj, ami helyett csinálod, vagy ami miatt ezt teszed. Család helyett, szeretet helyett? Hogy a konfliktus kerülése véget? Vagy a helyet, hogy szembenéznél magaddal, és megkérdeznéd magadtól, hogy miért van erre szükséged? A bálványaink, mindenki gondolja végig az életében, hogy mi van az első helyen. Mi az, amiből kiindulva az életét rendezi? Mi az, aminek az indulatai alapján megválaszolja a kérdéseket, amiket feltesznek hozzá? Mit csinálsz ma este? Mit teszel holnap? Milyen, és ehhez hasonló kérdések, amiket csak úgy egyszerűen feltesznek nekünk a barátaink, az ismerőseink, rokonaink, családtagjaink, és aztán mi alapján válaszolunk? Hogyan formálja Isten a szavainkat, vagy nem az Isten formálja a szavainkat? Vagy mi magunk? Pál apostolnak a 23. versben, az első korintusi levél 10. fejezetben nagyon jó mondata van. Azt mondja, hogy minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Olyan könnyen használjuk ezeket a szavakat. Legtöbbször mi reformátusok, vagy egy kicsit olyan liberális gondolkodásmódban élő keresztények, azt mondjuk, hogy de hát végül is minden szabad, nem? Mindent megtehetek. És hogyha én úgy gondolom, hogy az használ, akkor az használ is, mert hát erre nekem szabadságom van. Csak azt mondja Pál, hogy ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. Ez alapján is elgondoltuk azt, amit nekünk szabad. Itt már óriási mértékben beszűkül a mozgásterünk. Ha már arra gondolok, hogy amit én teszek, az használ másnak, akkor már rögtön nem az a kérdés, hogy szabad nekem diszkóba menni, mondja a kis fiatal tinédzser, aki még éppen csak, hogy most hagyta el, vagy nem is hagyta el az általános iskolát, és azt hiszi, hogy hát az szabad, nem? De vajon használsz te annak? Még hogyha neked nem is árt, bár ez kérdéses. Másnak vajon nem árt, amit te teszel? Szabad-e, és mindenki helyettesítse be azt, amivel éppen gondolkodik, vagy amivel éppen foglalkozik. Szabad-e? Persze. Szabad, de vajon használ az másnak? Használ az az én testvéremnek? És most legyen csak szűk kör, család. Hogy egy kicsit kitágítjuk, akkor gyülekezet. Használ-e az a mellettem ülőnek, amit éppen mondok, teszek vagy gondolok? Az Úré a Föld és annak teljessége. Pál lelkiismereti okokra hivatkozik. Azt mondja, hogy alapvetően megeheted a bálvány áldozati húst. Mert az csak hús. Semmi más. Nincsen mágia. Olyan értelemben, hogy az te rád hatással lenne, mert az a bálványról jött, vagy a bálványtól jött, vagy bármi. És ezt nem tudom eléggé kihangsúlyozni, és szeretném újra elmondani, és elnézést kérek előre azoktól, akik sértve fogják érezni magukat. Nincs jövendőmondás horoszkóp által, mert azok csak csillagok, égi testek. Nincs befolyásolása az életünkre, kivéve, ha te nem hiszel benne. Mert ha te hiszel benne, akkor van. Az Isten átenged neki. Te azt akarod? Ám akkor legyen. De az egy másik hatalom, testvérek. Nagyon finoman mondja Pál, hogy akik jó, a bálvány áldozati hús az semmi. A bálványnak oda tett áldozati ajándék, az nem jelent semmit nektek. Ha nem tudjátok, ha nem mondta senki, hogy az milyen hús, az attól kezdve még csak hús. De ha mondja valaki, hogy az bálvány áldozati hús, onnantól kezdve az ő hite a kérdéses. Ő benne vajon mi zajlik, mikor te megeszed? Vele mi lesz? Ő milyen hatalom alá helyezi a lelkét, amikor te megteszed azt, amit nem lenne szabad. És akkor jön a kérdés, hogy vajon én akkor itt hogy vagyok jelen? Nem te számítasz, amikor a te szabadságodról kell másnak beszámolni, hanem a másik ember. A másikra figyelj. Mert neked egy Istened van, és a te Istened azt akarja, hogy élj. De nem csak téged akar, hogy élj, hanem azt is akarja, hogy éljen, aki veled egy fedél alatt él, aki veled egy városban él. És ez harc az életért. Vajon ebben a harcban le tudod győzni saját magadat? Lelki ismeretről beszélek, nem a sajátunkról, hanem a másikéről. A másik lelki ismerete legalább olyan fontos ügy, mint a tiéd. A másik lelki ismeretét nem bánthatod meg. A másik lelki ismerete ne vádoljon téged. Figyelj oda arra, amit a másik lelki ismeretében okozol azzal, amit teszel. Akár esztek tehát, akár isztok, bármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére tegyetek. Mindent. Tudunk-e az Isten dicsőségére tenni mindent? Ha az életünk harcainál, amit tulajdonképpen legtöbbször, nem is legtöbbször, hanem szinte mindig magunkkal vívunk, akkor a mi lelki ismeretünk egyetlen egy biztos pontja az az Úristen, Jézus Krisztusban az a kőszikla, amelyet, hogyha nem veszünk figyelembe, akkor nagyon gyorsan kicsúszik a lábunk alól a talaj. Nem lehet értelmezni azokat a gondolatokat, amelyeket az Isten helyetti, Isten helyett beállított bálványból próbálnak az emberek ránk erőltetni, vagy próbálnak helyettünk gondolkodni. Mi Jézus Krisztusból kiindulva gondolkodunk, és az ő szavait, a segítségül, ő szavait segítségül hívva kell megválaszolnunk a kérdéseinket. Megütközésre ne adjatok okot sem zsidóknak, sem görögöknek, sem az Isten egyházának. Élünk, vagy meghalunk. Március 15-én hősöket ünnepeltünk. Azokat az embereket, akik a saját életüknél fontosabbnak tartottak valami eszmei, valami szép dolgot. Az Isten által egy népnek biztosított szabadság, akkor szabadság, hogyha úgy is élik az emberek. Nagyon jó volt hallani az előadásban a 15-i ünnepen, hogy a magyar nemesek azt mondták Görgei, amikor az összeverbúvált csapatokkal megpróbálta Jelasicsot megállítani, hogy üzent az országgyűlésnek, hogy a nép velünk tart. A nép összefogott a felsőbb vezetőkkel, azért, mert a nemességtől, a felsőbb vezetéstől azt látta, hogy lemond elő jogairól. Lemondott az úrbéri viszonyokról. És úgy gondolták, hogy ez a lemondás, ez egy nagyon fontos jel az összefogásra, és ez a szabadságnak az egyik alappillére, köve. A mi szabadságunk az életünkben, a lelki szabadságunk mindig a lemondás után mutatkozik meg igazán. A kereszthordozás ezt jelenti. A Krisztus keresztje nem más, mint lemondás. Lemondasz magadról, lemondasz azokról az előjogokról, amik téged illetnének. Azért, hogy Krisztusban tudj élni, hogy a Krisztust át tudd adni, és hogy az életedet valóban életnek lehessen nevezni. Az üdvösség, higgyük el, az Istennek nagyon fontos dolog. Az élet, mármint az igazi élet, az az Istennek annyira fontos, hogy ő saját magát képes volt halálra adni azért, hogy nekünk ez meglegyen. És amikor a lelki harcainkban mi nem az Istenre és erre a feladásra támaszkodunk, hanem valami másra, akkor elbukunk. De hogyha rá tudunk tekinteni újra a keresztre, mint annak idején, amikor Mózes fölemelte a kígyót a kereszten, azon a póznán, és az jel volt, és aki felnézett rá a részkígyóra, az megmenekült és élt. Aki a kígyó marástól, idézőjelbe, betegen fel tud nézni a Krisztus keresztjére, az meggyógyul. Magyarul lehet, hogy elbuktál. Lehet, hogy ebben a harcban most veszítettél. Lehet, hogy éppen a halál mesdjéjén jársz. De nézz föl újra Krisztusra. És ő értelmet ad mindennek, mert nem csak a győzelemnek, amit ő kivívott, és amit nekünk is ad, van értelme, hanem néha a veszteségeinknek is van. Amikor ezben a csatában veszteséget szenvedünk, akkor az Isten könyörül és kegyelmez rajtunk, hogy ebből is tanuljunk. Amikor a bálványainkon elbukunk, olyan sok van, önzésünk, hatalomvágyunk, haragunk, szeretetlenségünk, különböző testi vágyaink, mert a testi vágyak általában, sőt mindig a bálványok felé vezetnek bennünket. Néha mi magunk leszünk a magunk bálványai. És hogyha ezekben elbukunk, akkor egyetlen egy esélyünk van és reménységünk van Jézus Krisztus keresztjére nézni. Ő meghalt, de nem azért, mert elbukott, hanem azért, mert mi buktunk el olyan sokszor, és bukunk el olyan sokszor. Hogy újra erőnk legyen megtagadni saját magunkat, hogy újra erőnk legyen a másik ember szemébe nézni, és azt mondani, hogy bocsánat, vagy hogyha a másik ember akar a szemünkbe nézni, akkor tudjunk mi is visszanézni, és hogyha azt mondja, hogy elnézést, vagy ne haragudj, akkor tudjunk mi is azt olyat válaszolni rá, amilyet Jézus Krisztus tudott, megbocsáttattak az ellenem elkövetett vétkeid újra, mert más esélyünk nincs. Ez a harc, ez nem olyan harc, amiben elő kell vennünk a kardjainkat, és le kell nyomnunk a másikat a víz alá, vagy bárhová. Ez a harc pont az ellenkezője. Ezt kell legyőzni magunkban, a másiknak pedig segítő kezet nyújtani és felemelni. És azt mondani, hogy én szeretlek téged. Akkor is, ha ellenség vagy, akkor is, hogyha bántottál, ha rosszat adtál nekem, ha jót adtam és te rosszal fizettél, mert ez az a harc. Ha Pál apostollal együtt megértettük, akkor nincs más hátra, mint azt az életet átélni, amit Pál apostol is átélt. Nem kell részletezni, sokan tudjuk. Neki az egész élete egy küzdelem volt. Őt börtönbe vetették, őt megkövezték, őt rendkívül sok veszteség érte az életén. Tulajdonképpen nem tudunk kimutatni más, csak veszteségeket. Anyagi vonatkozásban, sokszor még lelki vonatkozásban is, hiszen volt, hogy barátai elhagyták. Volt, hogy megtagadták az ő életét, tehát Démász elhagyott engem a világért, írja egy másik levélben. Nagyon sok veszteség van az ő életében is, de soha nem mondta, hogy vesztes. Mindig azt tudta elmondani, hogy győz, hogy ő a győztes oldalán áll. És amikor megölték, mert úgy tudjuk, hogy megölték, akkor győzött. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. És akár élünk, akár meghalunk, az Úré vagyunk. Így legyen. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked ezt a mai napot. Köszönjük neked benne az időjárást. Az elmúlt napokban megpróbáltál minket, és sokszor mondhatjuk el az ilyen életpróbák alatt, hogy menne te kell ufárszín. Megpróbáltattunk, és íjjával találtattunk. Kérünk, hogy segíts felismerni gyengeségeinket, segíts felismerni kézzel, vagy bármilyen más módon alkotott bálványainkat, és eltávolítani azt az életünkből, hogy a szükség idején lelki és testi értelemben véve tudjunk őszintén belérültett bizalommal hozzád menekülni. Te segítsd összeszedni az életünket. Te segíts kilábalni azokból a próbákból és nehézségekből, amibe te állítottál minket. Igen, megvalljuk, hogy te voltál, tudjuk. De szeretettel tetted mindazt, amit az életünkben mi meg kell, hogy éljünk, azt belévetett bizalommal kell, hogy megéljük. Így családban, így emberi kapcsolatainkban, így nemzetben és országban. Bocsáss meg, amikor nem odafigyelve rád, az életünk különböző területein megcsaltunk téged. Amikor elfelejtkeztünk rólad, juttasd eszünkbe, hogy mennyire szeretsz minket, hogy mennyi mindent adtál azért, hogy mi odafigyelhessünk rád, hogy mi ebben az életben megértsük ezt az egész életet, hogy ezen az úton, amin ebben az életben járunk, a te útaidként járjunk. Így kérünk, hogy segíts bennünket visszatalálni hozzád, mindig, mindenkor, mindenhonnan. És amikor az életünk harcait vívjuk, akkor te legyél jobb és bal kezünk felül, te oltalmaz minket. Bátoríts és biztass. Imádkozunk gyászolóinkért, betegeinkért, minden elesett emberért. A te lelkednek ereje, a te vigasztalásod legyen a legfontosabb, a legelső, mindazok között, a bajok között, amikben élünk. Emelj föl bennünket, hogy a mi megtapasztalt élettörténéseinken keresztül a te bátorító szavadat tudjuk továbbadni az embereknek, mindazoknak, akik még nem ismernek téged. Úrunk Istenünk, Krisztusunk, így kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig, mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.